Az ígéretés elhangzott 1989. február 22-én. A téma kérdések és válaszok a gyülekezetben megnyilvánuló szellemi ajándékokról. Az első Korintus 12 és 14 szerint Isten megbízásából az ígéretéssel rangtestvér. Ezúttal nincs közvetlen üdvözletem. Osterót testvére Londonban és Birminghamben voltunk, néhány összejövetelt tartottunk, de a Birminghamben többé-kevésbé új területre kerültünk. Egy nagy méretű baptista gyülekezetben meglátjuk, mit fog Isten ott még elvégezni. A prédikátor nagyon meghatódott, kazettákat kért, többet akart hallani arról, amit Isten tett. De mi csupán prédikálhatunk, a többit Istennek kell megtennie. De ahogy ez nálam néha lenni szokott, nem figyelek az épületekre vagy az emberek külsejére. Ha az igazságról van szó, akkor azt prédikálnom kell, ráadásul még azt is, hogy minden felekezet Róma felé tart, ki kell hangsúlyoznom. És még mielőtt észbe kaptam volna, ebben a baptista gyülekezetben is úgy beszéltem a pápáról, mint az Antikrisztusról, és minden gyülekezetről, mint akik most visszatérnek Rómába, tehát a leányairól. És észrevettem, hogy ez már nekik egy teljes lépéssel túl sok volt, és egy teljes adaggal túl sok, és így tovább. De a prédikáció után még megünnepelték az úrvacsorát, úgyhogy tehát nem lehetett olyan rossz. Amint már mondtam, mi csak hirdethetjük az ígét, és Isten megajándékozott kegyelemmel, hogy egyszerűen ne féljek attól, ami jönni fog, hanem hirdessem, amit hirdetni kell. Londonban pedig újra tetűt szedtem a bundámba, ahogy a népi mondás tartja. Testvéreink, különösen az összes amerikai és angol gyülekezetekben átvettek bizonyos hagyományokat és felekezeti szokásokat. Különösen Angliában, ahol a kórusban éneklőknek saját ruhájuk van, püspököket neveznek ki, és így tovább. A püspök pedig a tiszteletre méltó személy, bár hisznek Isten egységében, Jézus Krisztus nevére keresztelnek is, és ki is tartanak mellette minden erejükből. Másrészt viszont olyan dolgokat vettek át és vezettek be, amelyek nem helyesek. Nemrég jártam egy ilyen püspök házában, és el sem hinni az ember. Egy férfi, aki Isten egységét hirdeti, Jézus Krisztus nevére keresztel, talárban keresztet visel a nyakán, elől egy nagy keresztlók, és stb. És az ilyen dolgok akkor kettős megihletést adnak nekem, ugye? Nyilvánvalóan ilyen esetekben nem kell aggódnom semmi miatt, és itt is azt kellett mondanom, nem elég hinni Isten egységében, és nem elég Jézus Krisztus nevére sem megkeresztelkedve lenni. Nekünk vissza kell térnünk az apostolok bibliai mintaképéhez. És azt mondtam, a püspöki viseleteteket, és így tovább, azokat is el kell felejtenetek, és bibliai rendet kell teremtenetek. És akkor minden elcsendesedett előtte, még halleluja és dicsőség az Úrnak, azután pedig nagy csend következett, síri csend. De ez esetben is, akinek az igazságot hirdetnie kell, annak ki kell mondania. Nem lehet tekintettel a körülményekre. És amikor ez a kedves ember a végén megkérdezte, hogy gyűjtsenek-e nekem egy szeretet adományt, ugye, én elhesegettem, és azt mondtam, az utazásom már ki van fizetve. Örülnék, ha azáltal térülne meg, hogy elfogadjátok Isten ígéjét. És akkor megint minden rendbe jött. Igen, ezek olyan tapasztalatok, amelyeket gyűjtünk, különösen akkor, amint ez a két alkalom volt, Amikor olyan helyen prédikálok, ahol még soha nem voltam, nem prédikáltam, és akkor bizonyos dolgokat mégis nevén kell nevezni. Nos, most velünk kapcsolatosan. Nagyon gyakran történnek dolgok, nagyon gyorsan. Ma hallottam egy esetről Düsseldorfban, egy 18 éves lány érettségizni készül, és a barátnőjével át kell a kereszteződésén, nem figyel a piros jelzőre, a sofőr természetesen nem vette figyelembe a piros lámpát, és a lány nem csak megsérült, még szellemileg is kissé fogyatékossá vált, és intézetbe akarják juttatni. Nagy szükséghelyzet keletkezett. Ha halljuk, mi minden történhet hirtelen, és milyen inség és nyomorúság van Isten népe között, akkor hálásak lehetünk, hogy ilyen helyzetben vagyunk, amilyenben vagyunk. Néha még jót is tesz nekünk, ha tudjuk, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akiknek megpróbáltatásokat kell elviselniük és szenvedniük. Valóban hálásak lehetünk, hogy ilyen a sorsunk, amilyen. Van lakásunk, van ennivalónk, van ruhánk, és ami a legfontosabb, szellemi táplálékunk is a megfelelő időben. És pedig Isten kinyilatkoztatott szava. Szeretteim, ezt egyre jobban felismerjük, különösen akkor, amikor olyan gyülekezetekbe járunk, vagy kerülünk, amelyek egyszerűen semmit sem tudnak arról, amit Isten ígéretben adott erre az időre, nemhogy arról, amit tett. És ahogy hallottuk is, az Úrral, a mi Urunkkal szembeni kritika hazánkban olyan erős, vagy talán a legerősebb kötekekben foglalt kritika, amelyet valaha is megfogalmazott valaki a kereszténységgel, Krisztussal, az evangéliumokkal, a levelekkel, az apostolokkal szemben, hogy az ember, ez a kritikus ember annyira elfeledkezik önmagáról, aki a római egyháznak egy tanítványa, egy ember, aki nyilván egyik kolostorból a másik kolostorba járt, és egész pályafutását úgy töltötte, amíg most úgy túlcsordult nála, és kilépett, és ateistának nyilvánította magát. Ugyanakkor természetesen magyarázataiban mindenből gúnyt űzött. Ami Urunkkal, aki csalódott, az apostolok, akik hazudtak, akik csaltak, az evangéliumok, amelyek valamikor később lettek megírva, egy igazán szomorú dolog, és ez a mi országunkban. És amikor ilyesmit olvasunk, nekem megvannak a kötegek az irodámban, akkor felsóhajtunk belülről, és azt mondjuk, ó, Uram, meddig fogod még mindezt elnézni, amíg ítéletet tarsz, vagy ki nem nyilatkoztatod magad? Hiszen köztudott, hogy volt egy olyan korszakunk is, amelyben Istent halottnak nyilvánították, és bennünk felmerült, ó Istenem, bizonyítsd, hogy te vagy az élő. De hiszen tudjátok, hogy érezzük magunkat ilyen esetekben. Valaki az elmúlt idősebb egyházfejedelmek közül egyszer azt mondta, a Szentírás 99%-a hiteles, és ez az ember, ez a kritikus megfordítja ezt, és azt mondja, az ellenkezője igazabb lehet. Ezt el kell képzelje valaki magának. Te Isten ez esetben is győzedelmeskedni fog. Ennek így kell lennie, ennek a fejleménynek. Még ez a bizonyos férfi is Angliában, aki valahogy megragadta Mohamed prófétát a nyakánál fogva, a Sátáni versek című kiadásával, ő érte már 10 millió dolláros vérdíjat tűztek ki. Aki megöli ezt az ember, 10 millió dollárt kap, ugye, mert csak azt az egy dolgot kapta fel, amit a Korán 53. szúrájában kihagytak. Mohamed ugyanis valóban azt mondta, hogy a Gábriellel való beszélgetése közben meg lett szakítva. Amint tudjátok, ő azt állítja, hogy a menny megvilágosodott, Gábriel megjelent előtte, és diktálta neki a Koránt. És egyszer csak félbe lett szakítva, hogy megmentse a pogányságot. Be kellett volna vonnia három istennőt ebbe a programjába, ő, aki egy Istenben kellett volna, hogy higgyen. Ezt ő így ki is mondta, akkor később mégis elvetette. De ez az ember felkapta ezt a dolgot, és elmagyarázta, hogy a sátán is közre játszott, és természetesen mindent továbbit is megvetett. Látjuk tehát, hogy senki sem áll meg, sem itt, sem amaz oldalon, sem máshol valóban, Isten félelem nélküli időket élünk. És fel kell tennünk a kérdést, hogy az emberek nem éppen azon vannak el, hogy elveszítsék a józan ítélő képességüket, hiszen nem tudják többé, mit cselekesznek, nem tudják, mit csinálnak. Hála Istennek, hogy mi még épp elmélyűek lehetünk. Meg kell mondanom nektek őszintén, hogy bármennyire is fáj nekem és nekünk, hogy így meggyalázva, szidalmazva van a mi Urunk, sőt, még azt is mondják, hogy a történelmi Jézus léte egyáltalán nincs bizonyítva, nem is tudjuk, hogy valaha élte. Képzeljétek csak ezt el magatoknak. Éppen őt, aki számunkra olyan becses, aki bennünk él, aki feltámadt. És még mindig vannak emberek itt a földön, akiknek feltárja magát, akikhez szól. Emberek, akik ma is megtapasztalhatják őt, átélhetik őt, ahogyan testvéreink megtapasztalták, és a testvérnők az elején. Minél inkább előtérbe kerülnek ezek a kritikusok, annál nagyobb lesz bennünk a vágy, hogy Isten valóban újra feltárja magát, még egyszer feltárja magát. Felkiálthatnánk, vagy kijelenthetnénk, mint Sámson annak idején, Uram, még egyszer, és a zsidókhoz írt levélben megvan az ígéret, hogy Isten még egyszer meg fogja rászni, vagy mozgatni a mennyet és a földet, és hogy minden, ami megingatható, meg lesz ingatva. Hogy Isten kegyelemből egy kegyelmes látogatást fogadni Jézus Krisztus visszajövetele előtt még, azt mindannyian szív. Hünkből hisszük. Legyen, hogy Isten ezt a bibliaórát is, imádságórát is megáldja, hogy ki tudjuk vásárolni az időt. Mert valóban egy gonosz idő, egy komoly idő, az utolsó idő, és másrészt egy csodálatos idő, amilyen még soha nem volt egy ezen a földön. Amikor ezt az éneket énekeltem, valószínűleg a harmadik versben, itt a nyolcadik számból eszembe jutott egy idézet Rockefellertől, aki valószínűleg a leggazdagabb ember volt az Egyesült Államokban, maga idejében, vagy talán még ma is. Itt az van írva, te gazdaggá teszed a szegényt, te gazdaggá teszed a szegényt. Rockefeller egyszer azt mondta, elmondjam-e nektek, ki a legszegényebb ember itt ezen a földön, és mindannyian meglepődtek, várták, hogy mi lesz a válasz tőle, a leggazdagabb embertől, most azt akarja elmondani, ki legyen a legszegényebb, Aztán a szokásos laza stílusában így folytatta. A legszegényebb ember az, akinek a pénzén kívül nincs más vagyona, semmi. Szép kijelentés, statement. Mi haszna lesz egyszer a pénznek és a vagyonnak, ha az ember az egész világot megnyerné is, de lelkében kárt szenved? Mi hasznára volt neki minden? Semmit. A gazdag ember túl későn nyitotta fel a szemét. Jobb lett volna, ha már korábban kinyitotta volna. Mert akkor nyitotta ki, amikor már túl késő volt. Amint tudjátok, megengedem magamnak, hogy megváltoztassam a képet néha. Aztán a szegény ember lett a gazdag ember, és a gazdag ember lett a szegény a gazdag ember pedig a szegény Lázár volt. Itt a földön az egyik gazdag volt, a másik pedig szegény. Itt az egyik szegény volt ugyan, de ott Ábrahám kebelén nyugodott. Nem az számít, ami itt a földön van, hanem az, amit Isten belénk helyezett. Ne keressetek földi kincseket, hanem törekedjetek az igazi kincsre, ami felül van, mert ahol a kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. A gazdagoknak nehéz lesz bejutni Isten országába, és éppen ezért jutottunk be olyan könnyen Isten országába magunk részéről, mert nem kellett nagy terhet cipelnünk magunkkal, a gazdagsággal. A mi úrunk azt mondja, nehéz a tevének átmenni a tűfokán, várjatok, egy teve átmenjen a tűfokán. Amint tudjátok, ez valószínűleg azt a tűfokát vagy kaput jelentik Jeruzsálembe, ahol mindenkinek mélyen le kellett hajolnia, hogy be tudjon menni, vagy át tudjon lépni rajta. Ott senki sem tudott egyenesen járva átmenni, mindannyian nagyon-nagyon mélyre kellett hajolniuk, hogy átmehessenek rajta. Most akárhogy is legyen, vagy volt, a mi Urunk azt mondja, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Rusz testvér bejelentette, hogy Isten segítségével kérdésekre válaszolunk. Van valakinek egy ilyen kérdése, amely mindannyiunk számára, vagy valamennyünk felépítésére nézve lényeges, amely elég jelentős vagy fontos ahhoz, hogy megválaszoljuk. Ki szeretné feltenni a kérdést? Kérem. Az első Korintus 12. melyik verstől? Igen, ez természetesen egy olyan téma, amelyről nagyon sokáig lehetne beszélni, vagy lehet beszélni. Nem tudom, hogy ezt egy este, vagy néhány este folyamán át tudjuk-e, vagy át fogjuk-e tudni venni. Megkérdezhetem, hogy melyik pont legyen megvilágítva, vagy elmagyarázva ebben a két fejezetben. Mi a közvetlen kérdés? Igen, valóban így van, hogy a szellem keresztségen keresztül a szellem ajándékok az ember szívébe lesznek helyezve. És pedig mind a kilenc szellemi ajándékok benne vannak a Szent Szellem kiáradásában, magukba tartalmazzák. Csak hogy az ajándékok gyakorlása aztán különböző. Például nem találjuk sehol, hogy a nők ördögöket űznek ki, hogy kézrátétellel imádkozzanak a betegekért, vagy hogy az evangéliumot hirdessék, stb. Viszont azt megtaláljuk, hogy profétálhatnak, nyelveken beszélhetnek, tolmácsolhatnak. Az ajándékok egybe vannak foglalva és fel vannak osztva. Ezekhez a fejezetekhez mégis el kell olvasni az apostolok cselekedeteit, hogy lássuk, hogyan vannak az ajándékok a gyakorlatban alkalmazva, hogyan használták őket. Minden esetre jól lehet a szellem teljessége, vagy a szellem keresztsége, vagy különböző kifejezések is léteznek erre. Az ember Krisztus testébe lesz bekeresztelve, mégpedig egy szellem által. És ez az egy szellem hat mindent mindenekben. Ezt olvassuk itt a 6. versben, vagy már az 5. versben, ugyanabban a fejezetben. És különböző jellegű szolgálatok léteznek, de csak egy és ugyanaz az Úr. És különböző jellegű hatalmi tevékenységek is vannak, de csak egy és ugyanaz az Isten, aki mindent mindenekben művel. És most jön a lényeg, a 7. versben. Ám mindenkinek, nem egynek vagy kettőnek, megadatik a szellem kinyilatkoztatás a közjó érdekében, vagyis a gyülekezet áldozatáért, felépítésére. Így az egyik a szellem által bölcsességi beszédmódot kap, a másik ugyanazon szellem szerint felismereti beszédmódot. Valóban így van, és ezt itt meg is tapasztaltuk, ezt a két szellemi ajándékot, azt hiszem az évek során a leginkább, a legmegdöbbentőbb módon megtapasztaltuk, hogy a szellem kinyilatkoztatása által valóban isteni bölcsesség beszédet kaptunk az íge kinyilatkoztatását illetően a felismerésben is így tovább a szellem által. Hányszor átéltük azt, legyen ez nálad, nálam, nálunk, akik itt szolgáltunk, nem tudtuk, mi fog történni, de megtörtént. Kinyilatkoztatáson keresztül jött, ami jött. Nem mi hoztuk magunkkal. Itt kaptuk Istentől a Szent Szellem ihletése által. Rendben, éppen itt van egy levél nálam, amit kicsit úgy kihúztam. Elolvasom nektek az első néhány szót, vagy sorokat, és ezeknek az embereknek választ fog kelleni adnom. A szomszédos országból származik a levél, német nyelven. És itt ez áll. Szeretett drága Frank testvérünk, ismét szívélyes szükségletét érzem annak, hogy néhány sort írjak neked, mert telefonon nem tudom úgy megfogalmazni magam, ahogy a szívem diktálja. Újra el kell mondanom neked, mennyire hálás vagyok szeretett Urunknak, hogy megajándékozott bennünket, te veled. Nem tudjuk eléggé értékelni, hogy egy ilyen tehetséges, istenfélő embert személyesen is megismerhettünk, illetve vele együtt egy időben élhetünk. Minden szép és jó, de az Úr maga azt mondja az ő hústestében, megtiszteltetést emberektől nem fogadok el. Ébernek és óvatosnak kell lennünk ebben a tekintetben is. De olvasok még egy kicsit tovább. Akkor itt ez áll. Egyszerre örömteli és lenyűgöző, hogy az Úr mennyire megáld és felhasználhat téged, és ez az áldás bőségesen visszaáramlik a hallgatóságra, a népre. Valóban Tényleg úgy tűnik nekem, mintha az apostolok idejében élnénk, és tanúi lehetnénk az ő munkájuknak. És így tovább, és így tovább. Minden szép és jó, az emberek meg vannak áldva, de a megtiszteltetés, a köszönet nem az embert illeti, hanem valóban egyedül Istent. Mert mi az, ami nekünk lenne, meg lenne magunktól? Semmi sem volt nekünk, és mi lenne ma nekünk, ha Isten nem ajándékozott volna meg? Még mindig semmi. Igaz ez? És éppen ezért, ha itt ez áll írva, hogy a szellem kinyilatkoztatása mindenkinek a közjó érdekében adatik. Nem magunknak kapunk egy ajándékot, egy szolgálatot, vagy a szellem keresztséget sem, hanem azért kapjuk, hogy Jézus Krisztus testét szolgálhassuk akkor. A szellem kinyilatkoztatása azonban mindenkinek a közjó érdekében adatik. Nem neked önmagadért, hanem csak nekem, és nem nekem önmagamért, hanem Isten ad nekem, Isten ad neked, mindannyiunknak azért, hogy minden tag meg legyen áldva az általa adott ajándékokkal. Itt tehát felsorolásra kerülnek a 9 szellemi ajándékok. Mi hisszük, hogy Isten ígéje az elejétől a végéig érvényes, és Pál apostollal együtt azt mondjuk, ahogy ő itt az 1. Korintus 14 első versében is fogalmazott. Törekedjetek tehát a szeretetre, hajszoljátok azt, de törekedjetek a szellemi ajándékokra is, különösen a profétikus beszéd ajándékára, más fordításban a jövendőlés ajándékára. És itt már is elérkeztünk egy olyan ponthoz. Amennyiben tanbeli kérdésekről van szó, akkor a választ megtaláljuk valahol itt a Szentírásban. Minden azáltal, ha személyes dolgokról van szó, akkor Branham testvér szó szerint azt mondja, amikor erről tanított, hogy akkor az ajándékok hordozói összegyűljenek és az Úr előtt legyenek, hogy a Szent Szellem által legyen az nyelveken szólás, vagy értelmezés, legyen az profécia, de az érintett embernek, aki szükséghelyzetben van, aki válaszra szorul, de ez nem tanítás jellegű válasz, hanem válasz az életére, a mindennapi életére, vagy bármi másra is legyen, ami fontos lehet számára, hogy ez a válasz a Szent Szellem ajándékain keresztül meg lehessen adva. Így akkor az ajándék ismét azok javát szolgálja, akik szükséghelyzetben vannak. És szerintem mindannyian szükséghelyzetben vagyunk. Közülünk ki ne szeretne választ kapni erre vagy amarra a kérdésére, a mindennapi helyzetére. És mit szeretnénk mi jobban annál, hogy Isten segítsen, és nézzétek, szeretett testvéreim, hiszen szívünkből hiszünk ebben. Azt persze nem hisszük, hogy aki jövendül, annak el kellene ismételni a 23. Zsoltárt például, hogy én vagyok a jó pásztor, és zöld legelőkre vezetlek titeket. Ez nem profécia. Amint ezt hallani lehet a pünkösdi mozgalomban, újra és újra, vagy én vagyok az Úr, közöttetek vagyok, megáldalak benneteket, ezt már megígérte az ő szavában. Vagy pedig így szól az Úr, minden nap veletek vagyok a világ végezeteig, ez is meg van írva. Ezek nem jövendőlések. Jövendőlés például az, amikor Agapus elveszi a Pál apostol övét, maga köré köti, és azt mondja, az a férfi, aki ez az öv, fogságba esik Jeruzsálemben, és sok szenvedést kell elviselnie. Ugyanezt történt Fülöp 4 leányával is, akik szintén rendelkeztek a profécia ajándékával. Ők nem azt mondták, hogy így szól az Úr, én vagyok a jó pásztor, hanem a fentiekhez hasonló módon prófétáltak, és elmondták ennek az embernek, hogy mi fog történni vele, mi vár rá. A prófícia révén nyilvánvalóvá van téve Isten akarata, amely egy emberre személyesen vonatkozik. A proféciák tekintetében tulajdonképpen különböző jellegű proféciák léteznek. Olyan profécia is van, hogy amikor hitetlenek bejönnek a gyülekezetbe, akkor a szívük gondolatai le legyen leplezve, és azok arccal a földre boruljanak, és felkiáltanak, Isten valóban közöttetek van. Képzeljétek csak el! Pontosan, hogy Branham testvér szolgálatában is gyakran megtörtént, hogy egyszerűen kinyilatkoztatás által elmondta az embereknek, milyen gondolatokkal jöttek el, mi volt a szándékuk, stb. És nem maradt más választásuk, mint hogy arcra boruljanak. Különösen azokra a két testvére gondolok, Leon Mercerre és Jean Goldra. Ezek ketten két kifejezetten elegáns csavargók voltak. Különösen szép öltönyben, öltözékben jelentek meg Branham testvér előtt, és azt mondták, a bűnügyi rendőrségtől jöttünk, és azért lettünk ide küldve, hogy kivizsgáljuk ezt az ügyet, hogy a dolgok itt rendben történnek-e, zajlanak-e vagy sem. De még mielőtt tovább beszélhettek volna, Branham testvér azt mondja, ti ketten hazugok és csavargók vagytok, és megnevezte őket név szerint is, sőt még azt is megmondta, hogy honnan jönnek. És mintha megütötte volna őket, egy csapás térre esettek, és bűnbánatot tartottak zsákban és hamuban. Ez az Isten szelleme. Én magam személyesen is megismerkedtem ezzel a két testvérrel 1958. júniusában. Ez kinyilatkoztatás. Ez az így szól az Úr. Nem valamiféle biblia szövegek idézete vagy általános jellegű dolgok ismétlése, hanem olyan határozott és célzott, ahogyan Isten szelleme, isteni bölcsességi beszéd által, felismerés beszéd által valóban megvilágítja, nyilvánvalóvá teszi az ő beszédét itt a Bibliából eredően. Így tehát a szellem ajándékai által legyen az nyelveken szólás és értelmezés, amelyek együttesen a profécia ajándékához egyenlőek, vagy éppen közvetlenül a profécia ajándékán keresztül ki van nyilatkoztatva Isten akarata. Ki tud erre példákat adni? A korábbi években biztosan egész számos olyan dolgot éltünk át, amelyeket Isten kinyilatkoztatott, amikor szólt hozzánk, és amelyek még 100%-osan be is következtek. Úgy vélem, Júri testvérünk megemlítette még a 30. verset is. Így van, jól hallottam az előbb? Lehet. Az 1. Korintus 12-ből a 30. vers. Mert ez van írva. Vajon mindannyian rendelkeznek a gyógyítói ajándékokkal? Vajon mindannyian nyelveken beszélünk-e? Vajon mindannyian értelmezik a nyelveken szólást? Minden alkalommal kérdőjelek és kérdőjelek. És már előtte az áll, hogy vajon mindannyian apostolok-e? Nem, nem lehetnek mindannyian apostolok. Talán mindannyian proféták-e? Nem, nem lehetnek mindannyian proféták. Mindannyian tanítók? Nem, nem lehetnek mindannyian tanítók. Mindannyian rendelkeznek-e csodatevő erővel? Nem, nem rendelkezhetnek mindannyian csodatevő erővel. Egyébként nem tudnánk megmenekülni a csodáktól. Az valószínűleg akkor túl sok lenne, és így tovább, és így tovább. Talán mindannyian gyógyítói ajándékokat birtokolnak-e, de éppen hogy nem. És akkor mindannyian nyelveken beszélnek-e, mindannyian értelmezni tudják a nyelveken szólást? Nem. És akkor eljutunk oda, hogy Isten szelleme kiosztja egyiknek ezt, a másiknak amazt. Minden tag a gyülekezetben különböző feladatokat és szolgálatokat lát el. De az ajándékoknak meg kell lenniük, létezniük kell, hogy én birtokolom-e, vagy akár te birtokolod, az nem számít, kinél vannak. De meg kell lenniük. Amennyiben nem te vagy az apostol, akkor nekem kell azt lennem. Amennyiben nem te vagy a tanító, akkor nekem kell azt lennem. Amennyiben nem te vagy a proféta, akkor nekem kell azt lennem. Értitek-e, hogy van ez? A szolgálatoknak meg kell lenniük, az ajándékoknak is meg kell lenniük. És ha hiszünk abban, hogy a vég olyan lesz, mint a kezdet volt, akkor hadd adjunk hálát Istennek szeretett testvéreinkért, akik eljöttek, hogy újra ilyen kérdésekre hívják fel a figyelmünket, hogy imádkozzunk, amíg Isten valóban ki nem nyilatkoztatja magát mindenkinek, és mindannyian meg nem keresztelkedtünk a szellemben, és akkor is allávetik magukat a szellemnek, nem csak szellemben akarnak élni, hanem szellemben is akarnak járni. Nem kifeszített mellkassal, hanem teljes alázatossággal Istennel járni. És ahogy már mondtam, talán ti is így látjátok, hogy nagy különbség van az Ószövetség prófétái és az Új Szövetség prófétái között. Remélem, hogy ezt tudjátok. Az Ószövetség prófétái proféciáikban bejelentették a jövőben bekövetkező dolgokat. Az Új Szövetség prófétái pedig előterjesztik Istennek eme proféták által kinyilatkoztatott tanács határozatát. És akkor két-három ember egymás után beszélhet az összejövetelen. És amennyiben valaki, aki ott ül, hirtelen kinyilatkoztatásban részesül, ez azt jelenti, ha valaki beszél, és nem találja el a lényeget, nem találja fején a szöget, de valaki, aki ott ül és hallgat, annak hirtelen feltárul és lelepleződik, akkor felállhat, és elmondhatja, amit Isten kinyilatkoztatott neki. És akkor az, aki az előzőleg beszélt, folytathatja beszédét. Mindannyian elolvastátok, hiszen itt van megírva az 1. Korintus 14-ben, 29. verstől. 1. Korintus 14 a 29. verstől. A proféták hasonlóképpen csak ketten vagy hárman jussanak szóhoz, a többiek pedig hozzák meg a maga ítéletüket a mondottakról. Mindazonáltal, ha egy másiknak, aki még ott ül, kinyilatkoztatás adatik, úgy hallgasson az első, mert mindannyian felléphettek és beszélhettek egyenként is, mint proféták, azért, hogy mindannyian tanítást kapjanak és mindannyian buzdítva legyenek. Értitek-e, miről van szó? Itt valóban a prófétai szolgálatról van szó az új szövetségi gyülekezetben. És én hiszem, hogy éppen most, ebben a prófétai korszakban volt egy ilyen szolgálatunk, amit átélhettünk. És merem mondani, hogy ennek folytatását Isten kegyelméből ugyanabban a szellemben átélhetjük most is, Isten kegyelméből. Egy irányváltás nem történt. Nem adtunk hozzá semmit Isten ígéjéhez, hanem Isten kegyelméből a dolgok, amelyeket hallottunk, világosabbá, bizonyosabbá váltak számunkra. Mélyebben megértettük, felismertük őket, és jobb áttekintést kaptunk. Ám alapvetően most is a prófétai szolgálat folytatását, a tanítói szolgálat folytatását, az apostoli szolgálat folytatását éljük és tapasztaljuk folyamatosan. Most valaki azt fogja mondani, igen, a végén mindezt olyan szépen összefoglalod magaddal kapcsolatosan. Hadd mondjak nektek valamit. Ha Isten szükséghelyzetbe kerülne, akkor sok dologra felhasználhatna téged. Mit mond Pál, vagy mit ír itt? Azt mondja, tanító vagyok, apostol, és így tovább, az evangélium hirdetője. Ha prédikálni kell, akkor Isten prédikátora vagy. Amennyiben tanítani kell, akkor tanító vagy. A prófétai részt kell előadni. Tessék, Uram, itt vagyok, rendelkezésedre állok. Ha van valaki más, rendben. Ha nincs, akkor fogadd el tőlem is, úgy, ahogy jön, és hadd nyugodjon meg a te áldásod rajtam. És éreztük, hogy ha valóban egy isteni hivatásról van szó, elhivatásról van szó, akkor sem a gőg, sem a botlás, sem semmi más nem kerülhet előtérbe. És Isten gondoskodik arról, és már elégszer mondtam, és komolyan is gondolom, hogy akkor is azt prédikálnám, amit prédikálok, ha az összes próféta és az apostol előttem ülne és hallgatna. Annyira biztos vagyok abban, hogy nem magamat, vagy a tudásomat, vagy az én ismeretelméletemet hirdetem, hanem Jézus Krisztus, mint az Urat, és Isten ígéjét, ahogyan a Szentírásban ki lett nyilatkoztatva számunkra. És amennyiben az emberek ezt felismerik, sőt le is írják, akkor csak vegyük figyelembe és tartsuk szem előtt, hogy senki ne beszéljen sokat egy emberről. Mit mond Pál apostol? Az egyik én ide tartozom, a másik oda? Nem. És azt mondja, ki halt meg, értetek? Pál vagy Péter? Nem. Nem Krisztus halt-e meg mindannyiunkért? És így valóban arra igyekszünk, hogy se Pált, se Pétert, se Branham testvért ne hirdessük, ne helyezzük a hirdetésük központjába. Előfordul olyan, hogy megemlítjük Isten embereit, hogy Isten felhasználta őket, de a prédikáció az ígét tartalmazza, mert az ég és a föld el fog múlni, de Isten ígéje örökké fennáll, megmarad. Amint mondtam, a szellemi ajándékok gyakorlásával és használatával kapcsolatosan sok mindent elmondhatnánk még. Tudjátok, mi lenne számomra őszintén a legjobb, hogy mindannyian először erőteljesen megkeresztelkednénk Szent Szellemmel. És akkor meg lehetne adni a tanítást is róla, a szolgálat teljesítésével kapcsolatosan. Hadd egyezzünk meg abban, szeretett testvéreink, hogy komolyan kérjük Istent, hogy kitartóak legyünk, és valóban álhatatosak legyünk, amíg meg nem lettünk keresztelve szellemmel és tűzzel. És meg vagyok győződve arról, hogy mindannyian, akik már átélték ezt a tapasztalatot, még nagyszerűbb vágyat éreznek a lelkükben, hogy egy új, olyan friss és élénk tapasztalatot szerezzenek Istennel, hogy ne kerüljenek olyan állapotban, ahogy itt is, vagy ott is említve lett, hogy valaki írt egy könyvet, amit nemrég említettem is, az összes 9 szellemi ajándékról. És amikor befejezte a könyvét, oda ment Branham testvérhez, és azt mondja neki, igen, Isten olyan csodálatosan felhasznált téged a szellemi ajándékok gyakorlásából, tudnál-e nekem is adni felvilágosítást adni? De hiszen előzőleg írt erről, már mindent le akart írni erről. Aztán felteszi a kérdést, hogy el tud-e mondani, hogyan működnek. Azt mondja, hiszen írtam róluk, de nem tudom, hogyan működnek. Akkor Branham testvér megkérdezi, nincs-e semmilyen ajándékod, csak az ajándékokról írsz? Akkor azt mondja, így van, ez a helyzet. Igen, és itt ez ne történjen meg. Hadd legyünk ebben is őszinték az Úr, és önmagunk előtt is. És kérjük Istent, hogy látogasson meg minket a Szent Szellem valódi kiárasztásával, ahol minden más szellemnek útat kell adjon, és tehát minden más szellemnek távoznia kell, és a Szent Szellem száll ránk, és Isten szent tüze megtisztítja a nyelvünket azért, hogy új nyelveken is beszélhessünk. Amint tudjátok, a legtöbb hívő két nyelvvel beszél, két arca van, és így tovább. De Isten népe egy nyelven kellene beszéljen. Ahhoz pedig szükséges volt, hogy tűznyelvek jöjjenek le, nem szemek, nem fülek, nem orr, hanem szüle. Nyelvek, tüzes nyelvek. A nyelv a legrosszabb tag az egész testünkben, a valóban a legrosszabb tag. Jakab azt írva, a nyelv a pokol tüzétől van meggyújtva. És alig lehet leírni, hogy a hívők közül hányan gyújtottak már fel egész erdőket, és nagy kárt okoztak. Kevesen vannak, akik úgy, mint pünköstkor, a szellem keresztség után, az oda siető néptömeghez azt mondják, mit is mondtak nekik, mit vettek tudomásul az oda sereglettek. Ki tudja, kérem. Nos, mit hallottak? Mi lett ott mondva nekik? Nem halljuk-e őket hirdetni Isten nagyszerű tetteit? Valahol itt kell legyen megírva is. Az apostolok cselekedetei második fejezetében kiadja meg nekem a verset. Nos, rendben. Már is. Igenis. Egy pillanat, igen, itt kezdődik, a 8. versben. Hogyan lehet az, hogy mindannyian halljuk őket a saját nyelvünkön beszélni, és pedig abban a nyelvben, amelyben születtünk? Képzeljétek csak el magatoknak, és amint tudjátok, ott valóban egy kettős csoda történt. Egyrészt azoknál, akik megkeresztelkedtek a szellemmel, másrészt azoknál, akikre már rászállt a Szent Szellem, akik újonnan csatlakoztak a gyülekezethez. Mindenki a saját nyelvén hallotta, ami elő lett terjesztve, mégpedig a saját nyelvén. Médek, perzsák, elámíták, a 16-17 különböző nyelv, kapadókiak, libiaiak, küriek, és így tovább. És itt valahol az van írva, itt van a 11. versben. Még az itt élő rómaiak is, született zsidók és zsidó társaik, krétaiak, arabok, halljuk őket a mi nyelvünkön hirdetni Isten nagyszerű tetteit. Ezt találjuk itt írva. Ez a szellemkeresztség. Ez a szellemkeresztség. Hogy Isten szelleme közhírré tegye azt, amit Isten frissen tett, Isten nagyszerű tetteit, hogy az emberek ellegyenek ragadtatva attól, amit Isten tett. A szellemi andékok nem arra valók, hogy az emberek előtt szerepeljen, és látványos legyen valaki, vagy akár megünnepeltesse magát valaki. A szellemi andékok arra szolgálnak, hogy Isten, ha már a száját akarja használni, akkor maga beszélhessen. Rendben van így, hogy Isten szelleme az emberen keresztül beszélhessen. Erre lett adva Isten szelleme az embernek. Erre adatik. Halljuk őket a mi nyelvünkön hirdetni Isten nagyszerű tetteit. Így mindannyian megdöbbentek, és tanácstalanok is voltak, és azt mondták egymásnak, mit is jelentsen mindez. Ezek voltak azok, akik érintve lettek a mondottaktól, akiket Isten szelleme megindított és meghatott. A többiek azonban gúnyolódtak, és azt mondták, ezek telve vannak édesborral. Nos, minden alkalommal kétféle reakció létezik, amikor Isten kinyilatkoztatja magát. Legyen, hogy megtegye ezt, és kinyilatkoztassa magát nekünk is rajtunk keresztül, és valóban megkereszteljen minket Szent Szellemmel. Ahogyan ez ebben a könyvben áll írva, ahogyan ebben a könyvben áll, és meg van említve, és ahogyan itt át lett élve, legyen, hogy kegyelemből megajándékozzon bennünket egy ilyen szellemkeresztséggel. Őszintén szólva nekem megfelelve, amennyiben megfelelne, amennyiben Rusz testvér és a testvérek egyet érteinek, hogy különösen szerdán este gyűljünk itt össze, és kórusokkal kezdjük, és ha valaki úgy érzi, hogy vezérelve van, mondjon néhány szót, és akkor talán most néhány szerdán este imádkozhatnánk, lehetőleg már az elején, és megnézhetnénk, hogyan alakul tovább. Ha Isten szelleme nem érkezik meg, és az imádkozás nem terjed tovább, akkor még mindig válaszolhatunk a kérdésekre. De jobb lenne, ha Isten adna nekünk választ. Hadd készüljünk fel belsőleg erre, és kérjük Istent, hogy ne kelljen tovább várnunk. A várakozási idő csak 10 nap volt akkor. Nincsenek még napok kitűzve, amelyekre várnunk kellene. Akkor várniuk kellett, mert a Szent Szellem még nem szállt le, vagy még nem volt ott, de pünkösd óta senkinek sem kell várnia. Kornélius házában leszállt a Szent Szellem az első prédikáció során. Amikor még csak az elején voltak, hogy mindannyiukra, akik hallották az ígét. Bár közöttünk is valóban így történne kegyelemből. Amen. Hadd álljunk fel. Szívemből köszönöm neked a te jelenlétedet, a te drága és szent ígédet, a vágyat, amelyet belénk helyeztél, hogy most úgy átélhessünk téged, mint az elején, hogy az apostolok cselekedeteit úgy átélhessük, ahogy le van írva, le lett írva. Kezd el a Szent Szellem kiárasztásával, a te szellemedet töltsd ki, szeretett Uram. Még egy kérésünk is van, hogy már is felhasználhast azokat, akik eltávolíthatják az életünkben esetleges felmerülő akadályokat. Szeretett üdvözítőm, őszintén és szívből kérünk téged arra, hogy a te szellemed szava hihetően szóljon, kinyilatkoztatást adjon. És ha ki van mondva, hogy az így szól az Úr, akkor nyilvánvalóvá legyen, hogy te beszéltél, még mielőtt ki lenne mondva. Szeretett Uram, vágyakozunk arra, hogy egy szívvel és egy lélekkel, egymás elleni sóhajtozás nélkül, bármiféle ellentét nélkül, semmiféle dolog nélkül lépjünk a te jelenlétedbe. Megtisztítottan a bárány vérével, megszentelve az igazság szava által, egyé válva te előtted, hogy egy testé egyesítve lehessünk. Kérünk téged, segíts nekünk túltenni magunkat minden csalódáson, amit önmagunkon és másokkal kapcsolatosan tapasztaltunk. Emelj fel minket újra, és adj nekünk új bátorságot, új örömöt, hogy szabadon vegyünk téged, mert te ma is ugyanaz vagy. Te vagy az én vagyok. Nem az én voltam, hanem az én vagyok. Vagyok, aki vagyok. Hálát adunk neked ezért, és azt mondtad Mózesnek, hogy ez az én nevem, nemzedékről nemzedékre. Szeretett Uram, te egy csodálatos Isten vagy, mi kis nyájként megmaradtunk, és beteljesedik, hogy a világban féltek ugyan, de bízzatok, én legyőztem a világot. Szeretett Uram, amikor halljuk és látjuk mindazt, ami a Földön körülöttünk történik, akkor imádkozunk, mint az apostoli idő kezdetén, hogy nyújtsd ki a te karodat, és tegyél csodákat és jeleket. Hadd történjenek jelek és csodák, lásd a pogányok tombolását és a népek hiú törekvéseit. Minden megtébolyodik, Ó Istenem, parancsolj egységet, hogy a te néped meggondolja magát, észhez térjen, és mint a parás ki legyen ragadva a tűzből, adj nekünk kegyelmet, úgy, mint Sámsonnak, hogy ne a malmot őröljük, hanem a pilléreket ragadjuk meg, és Babilon épületeit döntsük össze. Látjuk, szeretet Uram, hogy te ma is ugyanaz vagy. Te megajándékozhatsz új erővel, hogy felemelkedjünk. Tudjuk, hogy te vagy a Golgota győztese. A sátán hazug, a sátán csaló, a sátán gyilkos. Ő lett győzve, le van győzve, le van fegyverezve, pellengéré lett állítva. Ajándékozz meg benned és rajtad keresztül olyan hittel, amely győzelemnek tekinthető, amely legyőzte a világot. Áldj meg minket és egész népedet az egész földkerekségén. Látogass meg minket, Uram, mindenható Isten. Te szóltál hozzánk, és ezzel jogos reményt ébresztettél bennünk, hogy beteljesüljenek az ígéreteket. Beteljesülve lássuk az ígéreteket. Szeretet, Uram, tedd meg hamarosan kegyelemből. Köszönjük neked a Golgotát. Köszönjük neked a te drága és szent véredet. A te drága és a te szent szavadat, a te szent szellemedet, amely hatalmasan működik. Téged, Uram és Királyunk, a seregek urát, téged illet az egyet, téged az egyetlen Istent, a felmagasztalás, az imádat, a hódolat és a tisztelet, téged illet. Előtted nem volt Isten, és utánad sem lesz. Te vagy az első, és te vagy az utolsó. Izrael Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Jézus Krisztus, ami Urunk által, te lettél a mi Istenünk. Áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából, adj új bátorságot, új erőt, vedd el minden félelmünket, és ajándékozz meg bizalommal. Téged, az élő Istent, illet a tisztelet, a felmagasztalás, a tisztelet, a hódolat, az imádat, most és mindörökké. A Jézus Krisztus nevében, amen.